Tanáremberként azonban mindig azzal kezdem, hogy megnézem, hogy kihez is beszélek. Vannak közgazdászok, vannak vállalkozók, akik talán a közgazdasági fogalmak egy részét nem hallották, vagy nem figyeltek oda. Egy téma azonban nagyon közös, és ez nem is a potenciális képesség, hanem a ciklus, a mozgás, az, hogy pontosan milyen szakaszban vagyunk most, most hol tart az élet, mi a sajátossága ennek az évnek, és mi áll előttünk. Ugye ez izgatja az igazából valójában mindenkit, cégvezetőt, család, fenntartót, bárkit. Úgyhogy én erre a konjunktúrára fókuszálok, mielőtt átadom a szót, és rögtön azzal, hogy elhangzott magas állású, jövedelmű, fontosságú emberek szájából, hogy Magyarország a kanyarba fog előzni, mint apa mondom a gyerekeknek, hogy ne próbáljátok kanyarba előzni, a Kressz is tiltja, meg a józanész is, de néha sajnos jön a kanyar, a magyar gazdaságtörténetbe úgy fog bemenni ez a következő 10 vagy az elmúlt 15 év, amikor a kanyarban általában Magyarország visszacsúszott. És ennek oka van. Az ok egyike szerkezeti, erről fogok alapvetően beszélni, és a másik gazdaságpolitikai, erre a professzor úr már utalt, amikor ezt a prociklikus, anticiklikus gazdaságpolitikát mondta, ami talán világos, valakinek talán nem, de ha nem, én most gyorsan elmondom másfél percben azt, amit egy szemináriumon keresztül el szoktunk mondani 5-6 órában. Na, itt nem látszik a szöveg első része, de nem baj, hátul egyébként se látják. Arról szól ez a szöveg, hogy volt egy John Maynard Keynes nevezetű brit közgazdász, aki a keynesianizmust föltalálta, lehet így mondani, és tulajdonképpen a múlt századnak a legbefolyásosabb közgazdászaként megalkotta azt a teóriát, amely valóban arra reagál, hogy a gazdaságok teljesítménye, mint az emberi teljesítmény, cég teljesítmény, diák vizsgateljesítménye, hullámzó. Néha szintje alatt teljesít, hát van ilyen, néha pedig túlpörgeti magát, egy darabig ez is megy, nem alszik annyit, csak 3 órát, fölkészül a vizsgára, de utána ugye megjön a böjtje. Ezt a ciklust azonban ki lehet simítani azzal, ha a kormányzat okosan gazdálkodik. És akkor valóban egy ilyen fajta színuszgörbét rajzoltam fel, hogy van az a kisimított trend, az a potenciális növekedés, de hol fölötte, hol alatta van a gazdaság, hol túl van fűtve, akkor tessék lehűteni, hol le van hűtve, akkor pedig, hogy ez a keynesi javaslat, John Maynard Keynes, nem a legszebb férfiú, de a legbefolyásosabb volt a 20. században a közgazdaságtanban, és egy celeb volt egyébként, akkor még nem tép, inkább rádió volt, ilyesmi, és az ő elmélete, teóriája az meghatározó volt évtizedekig. Aztán persze jöttek új teóriák, kiment a divatból. Igen ám, de amikor baj van, akkor újra felfedezik. Hogy szokták mondani, hogy a lövészárokban nincsen ateista. Ugyanúgy, amikor válság van, akkor mindenki keynesiánus lesz, mert az, hogy majd az élet megoldja, a versenygazdaság megoldja, az államnak nem kell tenni semmit, ez egy nagyon rossz szöveg, mert azt várják a polgárok, hogy az állam igenis tegyen valamit. És akkor fölfedezik Keynes-t és a keynesianizmust, és akkor nézzük meg, hogy Európában mi történt az elmúlt időszakban. Lényegében John Maynard Keynes visszajött, ha megnézzük a 27 EU tagállamot, amikor bejött a krízis, 2008-as válság elhangzott, aztán jött utána a Covid, a maga speciális, az első egy pénzügyi jelleg volt, a másik egy nem gazdasági válság volt. Az történik, hogy a költés, az a vörös vonal megugrik a nemzeti össztermék százalékában, és a költségvetésből pénzt hajítanak a gazdaságba, hogy a gazdasági visszaesést visszafogják. Tehát teljesen azt lehet mondani, hogy keynesiánus módon viselkedik a gazdaságpolitika, ami teljesen normális, hiszen Keynes megmondta, hogy ha baj van, ha 2008-ban nagyon nagy visszaesés volt, Különböző módon, Lengyelországban nem volt, Magyarországon nagy volt, Németországban mínusz 4% volt, azért különböző országok különböző módon kap el egy krízis, ilyenkor költenek, és akkor rögtön mondhatják, hogy és mi van a piros és a zöld között? Deficit. Tehát ilyenkor deficitből költenek. És akkor a következő logikus kérdés, hogy és akkor azzal mi van? Ugye a Keynesi válasz az, hogy akkor természetesen, amikor nincsen túlköltés, ilyen krízis, hát akkor utána vissza kellene szedni. És hát lehet látni, hogy szedegetik is vissza a deficitet, és például 2019-ben nem nálunk, de az európai országok többségében be is indul ez a logikus alkalmazkodás. Most ugye 22 az utolsó tény év, ezért abban is az következik, hogy elvileg most kellene levinni a deficiteket, mert nem lehet költésre költést rakni, hát ez azért elég magától értető dolog, és a közgazdasági elméletek többsége ezt elfogadja. Vannak úgynevezett új monetáris teóriák, akik szerint az államadósság az a kéménybe korommal fölé szám, de meg kell mondom, komoly közgazdász ezt nem fogadja el. Csak nagyon speciális esetben igaz, hogy költeni csak úgy lehet. Általában nem. Ha nem, akkor mit kell csinálni? Amit Keynes mondott, hogy amikor a jó konjunktúra van, akkor vissza kell szedni a pénzt. És itt jön a politika. Nem láttak olyan politikust, aki azt mondaná, hogy önök túl jól élnek, ezért ha rám szavaznak, és én nyerek, megemelem az adókat. Gondolom, ilyen nem volt még. Pedig a Keynes azt mondja, hogy ha túl jól élnek, tehát túl van fűtve a gazdaság, a potenciális fölött van a teljesítmény, akkor ezt le kell hűteni. Akkor adót kell emelni, kamatokat kell emelni, szigorítani kell. Ez nem szokott bekövetkezni, és ezért van az, hogy az Európai Unió intézményei közös akarattal egy kis, hát kényszer zubbonyt raknak a politikusokra, ez a bizonyos 3%-os deficit maximum, hogy költhetsz, lehet deficit, de ne legyen nagyobb, mint a bruttó hazai termék 3%-a. Ez mindenki hallott erről a 3%-ról, talán tudja, hogy mi az eredete, mi nem, mindesetre ez az a küszöb, amit úgy fogadnak el, hogy ez a, még a jó modor keretein belül van. Ezt azért mondom el, mert ha nem ez következik be, akkor a válasz az, hogy túl sok pénzt pumpálnak a gazdaságban, amikor az le van hűlve, nem probléma, de akkor is, amikor túl van fűtve, akkor probléma. Akkor abból infláció lesz, és az infláció természete pedig hát nagyon kellemetlen, fogunk majd hallani az inflációról adatokat, tényeket, számokat és szakmai véleményt. Ezért tehát ez egy nagyon kellemetlen ügy, ami aztán végképp kellemetlen, ha infláció is van, és gazdasági növekedés sincsen, akkor Keynes már nem segít, tulajdonképpen akkor semmi se segít. Az nincs könnyű megoldás. Tehát kéretik nem két olyan betegséget beszerezni, aminek a gyógyszere a másikat nehezíti. Hát erre nincs könnyű megoldás, lehet imádkozni. No, a magyar gazdaság, ezt az ábrát nem tudtam, hogy előadó fogja bemutatni, én is elővettem, nevezetesen, hogy igen, ha ránézünk a magyar gazdaság teljesítményére, roppant hullámzó, és meg van szakítva hol krízissel, hol pedig csak egy olyan kis visszaesésecskével, egy kis recesszióval. Volt azonban egy aranykor, amikor ilyen 3-4-5%-a növekedett, voltak ilyen évek, 4-8, tessék megnézni, 4-4-4-8. Mi azért, itt látok azért, ha nem is idős, de már nem csitri szereplőket, hogy emlékszünk vissza, hogy a 2008 előtti nagy növekedésnél lehetett tudni, hogy az nem fenntartható költségvetési okokból, ott az állam eladósodása nagy volt, és ez bizony 2008-2009-ben oda vezetett, hogy a magyar köztársaság, akkor így hívták, most már nem így hívják, volt az egyetlen, ez az első, nem az egyetlen, csak az legelső, aztán még az, ezzel divatot teremtett, hogy a valutalaphoz kellett fordulni pénzügyi segítségért. Tehát az az aranykor is csak idézőjeles aranykor, utána jön, és akkor most itt már tudunk neveket mondani, fordulatokat, hogy 2006-ban volt egy összödi beszéd és egy kiigazítás, aztán 2008-ban volt egy világválság, aztán utána jött egy helyreállítási szakasz, egy új ciklus, egy új kormány, egy újabb aranykor, jött Covid, és most van valami, és ez most a mai estének a tárgya, hogy ez mi is tulajdonképpen. Na most van-e visszatérés a növekedési pályára, amit meghirdetett az egyik miniszter a három szereplő közül, és nem a pénzügyminiszter volt, és nem a jegybank elnök volt. Nincs pálya. Tehát nincs pálya Magyarországon. Három évet találtam, ami a 4%, azt mondta, 4%, esetleg 5, még 5 pluszt is elmondott, de a 4 plusz elhangzott. Hát megnéztem árgus szemek, hogy hol vannak összefüggő 4-5%-os növekedések, és ugye ilyen pálya nincs. Évek vannak. De ugye a Halmai Péter adásának az volt az egyik legfontosabb üzenete, hogy vigyázzat az, hogy melyik évben mi a tény, az nem azt jelenti, hogy arra képes a gazdaság. Hát ez a gazdaság, ez egy 2%-os gazdaság. 2. 1-8-at mondtál, én 2-1-et mondok valahol, de lehet, hogy azért, mert rosszul számolom, vagy pedig a más évvel kezdjük az idősort. Szóval 2, mondjuk úgy kb. 2. Tehát ha 4, az azt jelenti, hogy kétszer olyan gyorsan nő, és ha -5, hát akkor nagyon leül, akkor valamit azzal kell csinálni. Szóval nincs visszatérés. Egyébként sincs visszatérés a múlthoz, ezt most minden értelemben mondom, szerelmi kapcsolatokban, gyereknevelésbe, politikában nem lehet visszatérni, tehát a visszatérés nincsen. Úgyhogy majd azt kell megnézni, hogy előre mi, és itt tulajdonképpen nekem könnyű dolgom van, van véleményem, vannak számításaim is, de a többi előadó fog erről beszélni. Hogy a térséghez képest milyen? Na most ez egy másik téma, ez nem hangzott még el, és akkor örülök, hogy itt tudok azért új diákat hozni. A magyar hullámzást, ha megemésztették, ugye ott van az aranykor, utána a gyurcsányi korrekció, már bekarikáztam, utána jön a visszaesés, utána a bajnai kormány, jön 2010-től egy új kormány, majd megjön egy kis recesszióska, kicsike, aztán utána jönnek majd óriási ügyek, és közben, eközben Magyarország az európai szinthez lassan-lassan konvergál, de a térségben elveszti a pozícióját. A volt második, valamikor a rendszerváltozás idején első kettő között voltunk, de első háromban mindenképpen benne voltunk, és aztán utána beilleszkedünk a román, lengyel, szlovák régióba. És hát ezek a hullámok, ezek azt is mutatják, hogy amikor visszaesik a gazdaság, az ott az a kék, az a magyar, akkor a lengyel éppen növekszik még abban az évben, a cseh az csökkenget, a legnagyobbat a magyar zuhan. Tehát amikor azt mondtam, hogy a kanyarban Magyarország visszacsúszik, ez sajnos, ez nem egy vágy, nem egy meghirdetett politika, ami egyébként téves, hanem ez egy tény, ami ténnyel érdemes szembenézni, és megkérdezni, hogy miért, milyen okok miatt veszi ilyen rosszul a kanyart. És akkor azért tessék elképzelni egy kanyargós utat, itt azért van a megyében egy-kettő, és egy alacsonyabb, jófekvésű autót, és egy megpakolt teherautót, egy bútorszállító autót. Hogy az nehezebben veszi a kanyart, és ha ugyanakkor a sebessége venné be, beborulna. Tehát meg kell majd nézni, hogy milyen ballasztott cipelei gazdaság, mekkora az eladósodottsága, mekkora az energiaigénye, és én erről fogok beszélni nagyon röviden, mert inkább téziseket abban reménykedve, hogy ma még lesz idő beszélgetésre. Ott van a legfrissebb krízis, ugye az mindenkit egyformán ért, ott is a legmélyebbre a magyar gazdaság megy le, majd utána kilő, de hát az nem csoda, mert a mély bázisról a visszakapaszkodás is viszonylag gyors tud lenni. És akkor hát egyéb kis krízisecskék, 2012-13-as recesszió, ami egy magyar specialitás alapvetően, Széll Kálmán terv korrekció, és így jutunk el ahhoz, hogy a magyar felzárkózás, és most már az európai átlaghoz mérem, és valamilyen összemérhető adatot, egyfőre jutó nemzeti termék, és a helyi árakat figyelembe véve, fogyasztói árakat, vagy ez a PPS, vagy PPP, ez a vásárlóerő paritást veszi figyelembe. Ebben lemaradtunk, Románia ránk fejlődött, erről egyébként holnap reggel 6 órakor élesedik egy cikkem a portfolio.hu-n, ahol azt a poént sütöm el, nem örömmel, inkább csak egy ilyen keserű humorral, hogy Ausztriát utolérni. Ugyan. Hát van itt más versenytárs is. Mi lenne, ha esetleg Romániát? Na most ezzel nem lesz nagyon népszerű valószínűleg, és ne értsék félre, erdélyi származású család sarjaként, és a múlt héten ott voltam előadni Székelyföldön, az embert ez sokfajta módon érinti ez az összehasonlítás, inkább csak azért, hogy szembesítsem a valósággal a magyar gondolkozó hányadát, nagy hányadát a magyar társadalomnak, amely hajlandó a tényekkel szembenézni. Mely tények azt mutatják, hogy Magyarország az egyfőre jutó jövedelemben 2013-ban ott van, ahol van. Vannak előttünk az új tagokból, a volt tervgazdaságokból legalább 6-an, vannak mögöttünk 3-an vagy 4-en, Szlovákia ezek szerint mögöttünk van, más adatok szerint nincsen mögöttünk, a szlovák adat az is teljesen megbízhatatlan, ugyanis a helyi árak mérése, ez a PPS, hogy hogyan mérik össze az euróban mért szlovák árakat, a forintban mért magyar árakkal, ez a fajta összehasonlítás területén az Európai Statisztika Hivatal már 2 revíziót végzett, és az nagyon megváltoztatta a szlovák helyzetét. Tehát tegyük félre Szlovákiát, a lényeg az, hogy ez szerint Románia, Magyarország, Horvátország a sorrend, amely egy magyar számára sokkoló, mert ha volt valami bizonyosság a gazdaságról, ami fejünkben, az, hogy hát azért a románoknál és a szlovákoknál gazdagabbak. A szlovákot föl kellett adni, a lengyelt nem is említem, mert hiszen az ugye nagyon szegény ország volt, Polnische Wirtschaft, az a káosznak és a kuplerájnak a szinonimája volt valamikor, de hát ugye mit csináljunk, eltelt 40 év és töretlen lengyel fejlődés, miközben egy ilyen magyar. Úgyhogy tessék megemészteni. Na most a vége felé, hogy akkor ezen hogy lehet segíteni? Így van. Hogy lehet segíteni? Hát igen, az a gond, hogy nehéz, mert a magyar gazdaság, ez a teherautó, ez meg van pakolva, ez inflációsabb, mint az unió egésze. Tehát, hogyha veszünk egy hosszabb időtávot, nem 3 hónapot, nem 1 évet, hanem ugye ahogy kifejlődött ez a inflációs hullám, ha lehet látni, ha nem a pirossal van jelölve Magyarországon, az összes többi nem számít, mert verjük őket, mármint az inflációs ütemben. És amiről nem esett szó, de meg akarom említeni, ez a mennyi energia kell 1000 euró érték előállításához, hány kilogramm olajat kell elégetni, vagy annak megfelelő energiamennyiséget. Ez a piros vonal mutatja, hogy magyar gazdaság mennyivel energiaigényesebb, mint az európai átlag. A Visegrádiakon belüli pozíciónk az változik, hol kisebb, ugye a csehipar is elég energiaigényes, meg Lengyelország is, Szlovákia is, ugye elég nagy gépipara van. Mindesetre ez azt mutatja, hogy a magyar gazdaság az nagyon energiaigényes, és ami nagyon kellemetlen, hogy az energiaimportunkat tekintve európai bajnokok vagyunk. Tehát az energiaimport, az energiának nagyon nagy hányada import. Azt most nem mondom, hogy honnan jön, mert akkor nagyon elszomorodnánk, és különböző következtetéseket vonnánk le, hogy az elmúlt évtizedben mit tett a magyar felelős kormányzat, hogy ne függjünk attól a forrástól, melytől Magyarország függ. Szomorú történet, de menjünk tovább. Beruházás. A közgazdászok szeretik a beruházást, mert az elvileg növeli a gazdasági növekedési ütemet, emeli. Ugye az a baj ezzel, hogy a magyar beruházási ráta az így is nagyon magas, És a most a múlt héten, vagy a héten közzétett kormány dokumentum szerint az a stratégia, hogy föl kell vinni 30-ra valamit. Ez a valami, ez máshol 20. Tehát a magyar beruházási rátát föl kell vinni a bruttó hazai termék 30%-ára, abból úgy, hogy most ez idézett, hogy a vállalatok adjak 20%-ot. Hát ebből nem túl nagy matematikai tudásra kiszámítható, hogy akkor 10% pontot az állam költ beruház. Brutális mennyiségű állami beruházás. Ez a hányad, ez inkább a kelet-ázsiai fejlesztő államokra volt jellemző a 60-as, 70-es, 80-as években. Én azt gondolom, hogy ez teljesen elhibázott ügy, már csak azért is, mert a többiek, a versenytársaink, a csehek, lengyelek, szlovákok, azok ott az a kék vonal, az a visegrádi hár, azok alatt a kék vonal az európai átlag, azok elég vidáman megvannak ennél kisebb beruházási hányaddal. Tehát nem az a lényeg, hogy mennyi pénzt költenek el jól-rosszul, ugye volt az egy finom utalás arra, hogy lehet azt kevésbé jól is elkölteni, hogy mire költik, és mi a beruházás, és ki beruháznak be, mi beruháznak be. Emberbe, tudásba, technológiába, vagy betonba, stadionba, jó, hogy, igen, szóval, hogy ki, és ki be, és hogyan, jó. És akkor csak azért hozom ezt ide, mert egy nagyon erős összefüggés. Ha nagy a beruházási hányad, felhalmozási hányad az országban, akkor nem tud nagy lenni a fogyasztási hányad. Tehát akkor ne tessék meglepődni, hogyha a fogyasztási mutató, nemzetközi mutatóban az a furcsaság derül ki, ez a 22-es adat, 23-as még nincsen, hogyha Európa 100, akkor Csehország 83, az egyfőre jutó fogyasztási szint, Albánia csak 43, hát Istenem, albánok, Magyarország 74, Románia 86. Na most, ugye ezt is nehéz kimondani, hogy a román egyfőre jutó fogyasztás meghaladja a magyar. No, ezt csak idehozom sokkoló ténynek, talán holnap elolvassák a cikket, kicsivel többet teszek hozzá, és megemlítem, hogy ez a gazdaság ráadásul törékeny, én miután a gazdaság politikának két nagyon fontos területe most jön, csak megemlítem, de valószínűleg ez a vonatkozás nem, hogy az ország kockázatunkat, tehát a külső megítélés az nem olyan, mint a lengyeleké, a cseheké. A magyar ország kockázat az nincs túl messze a bóvlitól, ez a piros a miénk, és az a szaggatott fekete vonal az, ami befektetők nem ajánlják. Tehát a külső megítélés az nem kvadrál azzal, amit Magyarországon itthon belül szoktunk gondolni, meg a kormányzat mond, és azt is lehet látni, hogy hosszú évek alatt ez nem javult, holott Magyarország belépett időközben az Unióba, a NATO tagja lett, az OECD tagja lett, ennek ellenére ott van, ahol van, miközben a versenytársaink A kategóriásak, Magyarország B. Tehát ez egy törékenység. És akkor végül mi jön jövőre? Ez az utolsó diám. A valutalap tegnap tette közzé a maga becslését, és azt két dolgot mondtak. Egyik az, hogy fel kell arra készülni, hogy túlni az eladósodottság, és ebben az új időszakban ezt le kell nyomni. Tehát ez a rakományt, amit cipel a magyar állam, a magyar gazdaság, nem a magyar állam, a magyar gazdaság, ez a túlterhelt teherautó, Ez ilyen kanyargós időkben veszedelmes, és ami a növekedést illeti, a tavaly volt 0,9, 0,7, 0,8, ugye ahogy tetszik megszámolni, mind a három mutatót láttam, 0,8-at hallottunk, 0,9-et mondok én, mert az a kiigazítatlan, és te 0,7-et fogsz mondani, mert ez a nem. Zita általában mindig kritikusabb, mint én. Jó, mondhatnám volna 0,7-et is, de itt tette közze a valutalap, és hát jár nekünk növekedés, még például a 2% az idén. Tehát ez az előrejelzés, nem kell lebecsülni, 3% jövőre. Na hát a románoknak, bulgároknak, lengyeleknek is ennyi, vagy még több. A többi országot azért nem említem, mert a valutalapnak a statisztikájában azok a fejlett országok között szerepelnek. Sapientisat. Úgyhogy itt tartunk most. végül, miután az időm eltelt, és tudtam, hogy el fog telni az időm, két üzenetet hagyok hátra, és ha lesz időnk, akkor elmondom, hogy meg kell törni ezt a prociklikus gazdaságpolitikát, mert ez nem vált be, tehát ésszel kell használni az államot. B. Nem tőkeigényes és energiaigényes termelést kell folytatni, hanem emberi tőkeigényes, ami egy más államot, más hatalomelosztást, decentralizált gazdaságot, inkluzív, tehát azokat is bevonja, akiket egy nem tud. Igen. Na most végül, miután én öreg fiú vagyok, és elég régen kezdtem a szakmát, az első cikkem arról szólt, amiről ma beszéltem. És hogy bizonyítsam, idehoztam a Valóság című akkori folyóiratnak a 81-es számát, ahol nem tudtam, hogy mosolygörbének nevezik ezt, amit a tanár úr így nevezett, hogy a elején is sokat lehet keresni, a végén is sokat lehet keresni, aki összebütyköli, hát az örül, hogyha egy kis pénzhez jut. Tehát ez egy ilyen görbe. Én csak azt mondom, hogy U-alakú görbe. Miután ezt nem vezettem be a közgazdaság tudományba, hogy most a Nobel-díjat kénytelnek vagyunk ugye átengedni másnak, vagy a szitációkat, de ez a probléma, hogy Magyarország egy közepesen fejlett csapdába beléphet, ez már akkor is világos volt, akkor is megírtuk, akkor is megmondtuk, a közgazdás szakma egyébként befogadta, tehát nem volt ebből botrány, sőt, és nem sok történt. Tehát az új generációnak van mit vizsgálnia, és hát a nagyobb hatékonyságot tudja érvényesíteni a kritikai megállapításait. Így köszönöm szépen.